Felkészültél a kibertámadásra? Az NKI Kiber podcastjére.
Sziasztok, mind a kibertérben itt van velünk Sándor Barnabás, az Óbudai Egyetem okleveles biztonságtechnikai mérnöke, aki egyébként a wifi hálózatok támadása drónnal témakörben kutatott korábban, és jelenleg egy otthon okosítással foglalkozó céget vezet, továbbá PhD-zik is okosvárosok IoT eszközeinek kiberbiztonsági aspektusa témában. Szervusz!
Szervusz Tamás, és köszönöm a lehetőséget, hogy itt vagyok.
Örülök neki, hogy sikerült ezt összehoznunk. Okos otthon. Mostanában eléggé komoly buzzword ez az okos otthon téma. Okos otthon, épületautomatizálás, épületintelligencia, mindenki ilyen okos otthont akar magának. De egy picit beszéljünk arról, hogy mi is ez az okos otthon. Én úgy képzelem ezt az egész okos otthont, hogy ez egy olyan eszköz a kezünkben, amivel egy picit kényelmesebbé tudjuk tenni az életünket.
Így van, tehát gyakorlatilag az okos otthonok segítenek a kényelemben, segítenek abban, hogy gyorsabban éljük mindennapjainkat, esetleg energiatudatosabban, energiahatékonyabban, környezettudatosabban működjünk. És ugye az informatikai eszközöknek a megjelenésével bekerültek olyan IP alapú rendszerek a hálózatba, amely gyakorlatilag például a világítási rendszert, fűtési rendszert, kertöntözést, vagy bármilyen olyan elektromos eszközt fel lehet okosítani, amellyel gyakorlatilag az életünket kényelmesebbé tudjuk tenni otthon.
Tehát erről szól az egész, hogy kényelmesebb legyen az életünk.
Kényelmesebb, egyszerűbb, és gyakorlatilag rengeteg mindent meg tudjunk amellett csinálni, és kisegítse minket a mindennapjainkban.
És okos egy ilyen okos otthon?
Okos. Igazából kérdések az, hogy mennyire, meg mik a határok, tehát hogy ugye a cél az, hogy ezeket az otthonokat azért kontrolláljuk olyamilyen szinten. Tehát a jelenlegi okos otthonok, ugye például előre beprogramozott vagy távvezérelt funkcióval érhetőek el, természetesen megtalálhatóak már, ami mondjuk egy valamilyen függőség, időjárási változás, vagy esetleg valamilyen biztonságtechnikai behatás következtében műveleteket hajt végre otthon.
Tehát az okos otthon IoT eszközeit, vagy okos otthonnak a perifériáit, nem tudom, hogy pontosan ennek mi a szakifejezése, tudjuk triggerként használni, tehát azokat be tudjuk állítani, hogyha valamit az érzékel, akkor valami történjen. Tehát amint a macska bejön a macska átjárón, akkor kapjon enni.
Így van, például a macska, vagy például, hogyha az vízérzékelő érzékel egy szivárgást, csőtörést, akkor gyakorlatilag jelet tud adni a központon keresztül a főelzáró csapnak egy mágnes szelepen át, hogy azt elzárja, gyakorlatilag ugye megszűnik az utánpótlás a víznek, és így a vízkárt azt minimalizálni tudjuk.
Hú, ez nagyon érdekes egyébként. Ugye elég sokfajta elterjedési módja van ennek az okos otthonnak, egy ilyet mondtál egyébként, ez hogy működik? Egy kis stiftet teszünk a csempére, és akkor az, hogyha a vizet érzékel, akkor sikít, vagy valami egyéb módokon is tud ez működni. Ugye már a biztonságtechnikánál és az ablakokra nem kell feltétlenül tenni ilyen betörésérzékelőt, hanem ez hang alapján is tud működni.
Így van, tehát például a betörés esetén ablaküveg az egy magas frekvenciás törést ad ki, ilyen érzékelőkkel ezt lehet érzékelni, a víz esetén pedig mondjuk egy földre szerelhető érzékelő, ami be van két elektróda, és amint ugye egy vezető közeg, tehát a víz kerül közé, akkor ugye két elektróda összezár, innentől kezdve pedig érzékeli a rendszer, hogy valami probléma van.
Milyen lehetőségek vannak még az otthonokosításra? Fűtés, árnyékolás?
Ami a három legelterjedtebb itthon, illetve a környező országokban, vagy talán azt lehet mondani, hogy mindenhol, ez a fűtés-hűtés rendszer, tehát gyakorlatilag amikor a fűtőtesteket, kozánt, radiátorokat, hőszivattyút vezéreljük, vagy a klímarendszert, ezen kívül pedig a árnyékolás technika, itt ugye a zsalúzia, redőnyök vezérlése, hiszen például a redőny, illetve a zsalúzia nem csak arra jó, hogy sötét legyen a lakásban, hanem mondjuk téli időszakban, hogyha előbb jön le a redőny, akkor az ablak és a redőny között egy hőzáró réteg alakul ki, és egy például energiát tudunk megspórolni. Vagy például a biztonságtechnikai hatása is lehet, hiszen persze egy műanyag redőnyt könnyű felfeszíteni, de mégis egyfajta plusz lépcsőt adunk a betörőknek fizikai védelem szempontjából, ha lent van. Illetve a harmadik pedig a világítási rendszer, multimédia rendszereknek az okosítása. De ezen kívül még öntözőrendszer, okos porszívó, intelligens hűtő, vagy egyszerűen beszélhetünk az okos tévéről is, az is egy belépő szint.
Arra is van egy olyan vezérlő elektronika, amivel valamilyen intelligenciát tudunk neki adni. Tehát mit tudom, én reggel felkelek, felébredek, és be tudom állítani, hogy reggel 7-kor bekapcsolja a kedvenc híroldalamat az okos tévén.
Igen, gyakorlatilag igen. igen, bár azt mondta, tehát igazából ez olyan buzzword, ha lehet ilyen csúnyán fogalmazni, az egész smart, meg IoT, ami egy nagyon-nagyon jól eladható médiaipari termék.
Igen, mindig vannak ilyen szezonális buzzwordök, ez a mesterséges intelligencia, igen, big data.
Big data, így van.
Ezeket mindig, hogyha eldurrantjuk, akkor egy kicsit mindig többet kapunk. Biztonságtechnikai eszközök, IoT-sítása.
Igen, megtalálható az is, tehát például kamerarendszerek, riasztórendszerek, ez a vízérzékelő is egyfajta biztonságot adhat, széndioxid, szénmonoxid érzékelők, füstérzékelők, behatolási érzékelők, tehát ezek mind-mind, vagy például egy videós kaputelefon, amelyen be tudom állítani azt, hogy egy adott idősávban csak egy adott személy jöjjön be. Tehát például, hogyha van egy takarítom, vagy egy kertészem, akkor meg lehet azt mondani, hogy mondjuk 2 és nem tudom, délután 5 között csak ezt a személyt engedi be, mondjuk egy csippel, vagy egy arcfelismeréssel.
Én már olyat is láttam, miközben készültem a műsorra, hogy okos zár.
Így van, tehát például vannak okos zárak, új nyomat azonosítással, vagy esetleg a telefonunk NFC csipjével nyithatjuk az ajtót. Rengeteg ilyen megoldás létezik.
És ez egyébként hogy működik? Praktikusan hazaérek, és akkor előveszem a telefonomat, amúgy elővenném nyilván a kulcsomat, előveszem a telefonomat, és akkor ott van egy applikáció, amivel kinyitom a zárat.
Van olyan megoldás, hogy mondjuk egy low range NFC, vagy mid range NFC-vel érzékeli a zsebemből, tehát hogyha oda lépek, mint mondjuk az önvezető autók esetén a Tesla, ott is, hogyha oda lépek mellé, akkor kinyitja automatikusan az ajtót.
Az én autóm is tud egyébként ilyet, hogyha közel megyek hozzá, akkor kinyílik. Nem egy mai darab, és mégis ez egész jól működik.
Így van, tehát, hogy ugyanez most azok az okos eszközök, ahogy említettem, épületautomatikában jönnek. Pont idén 100 éves az épületautomatika, tehát 100 évvel ezelőtt készült el a legelső ilyen világítás vezérlő, amit említettem korábban.
Mi volt az?
Ez társasházakban egy olyan relé, amit be lehetett állítani, hogyha fölkapcsolják a lámpát a társasházi körfolyoson, akkor 5 perc után lekapcsolja.
Tehát ez egy 100 éves technológia.
Ez egy 100 éves idő kapcsoló magyarul.
Na, hát ez tök jó. És akkor innen fejlődött gyakorlatilag ide. De ez igazából mostanában robbant be, tehát az elmúlt 5-6 évben kezdtünk el ezekkel beszélgetni. 5-6 évvel ezelőtt jelentek meg a nagyobb gyártóknak a különböző termékei, illetve én úgy tapasztaltam, hogy ezek leginkább ilyen vagy nagyobb gyártóknak a spin-off projektjei, vagy pedig ezek a nagyon népszerű ilyen új hullámos vállalatok csinálnak egy-egy ilyen jó ötletet meg, és akkor ezt próbálják meg felfejleszteni. Honnan erednek egyébként ezek az új hullámos termékek? Ezek kínai gyökerű termékek, vagy inkább Európából származik a know-how?
Igazából mindegyik megtalálható a palettán. Tehát ahogy említetted korábban, itt rengeteg olyan áruház található a környéken, akár lakberendezési, akár pedig műszaki áruház, ahol ezeket a belépő szintű eszközöket meg lehet vásárolni. Ugye rengeteg termék jön Kínából, így itt sokszor probléma szokott lenni, hogy Kínában általában egy dolog nincs ebbe a termékbe, ez pedig a biztonsági chip. Pontosan azért, mert ahol meg lehet spórolni 15 centet, az általában a security. Most nyilván nem azt mondom, hogy a kínai termékek rosszak, vannak olyan minőségi kínai termékek, ami mondjuk hoznak egy amerikai gyártó szintű színvonalat, de mindenképpen meg kell fontolni azt, hogy milyen eszközt választunk, illetve hogy milyen szakmai segítséget veszünk igénybe.
Szép lassan igen, kezdtünk átkúszni a security irányába. Még egy valamit kérdeznék, mielőtt ténylegesen belecsapnánk ebbe a security témába, hogy milyen protokollokat hogyan használnak ezek az eszközök, tehát hogyan tudnak ezek az eszközök egymással beszélni, ez mennyire szabványosított, hogyan működik ez az egész. Ugye nagyon sok, tehát van két nagy telefongyártó a világban. Ugye Európában inkább az Android alapú rendszerek elterjedtek, az USA-ban egy kicsit jobban elterjedt az iOS alapú, de mind a kettő platformnak az a közös tulajdonsága, hogy már megvan az az eszköz, az az applikáció, amivel gyakorlatilag az okos eszközeinket egyszerre tudjuk vezérelni, gyakorlatilag gyártósemlegesen. Tehát akkor valami szabványban csak sikerült megegyezni.
Igen, tehát alapvetően itt rengeteg olyan vezérték nélküli vezérlési szabványról beszélünk, mint mondjuk, hogy ez egyszerű Wi-Fi, ugye 2,4 vagy 5 GHz-en, Bluetooth, ZWAV szabvány, különböző egyéb IoT Zigbee, tehát hogy ezek mind-mind olyan technológiák, amelyek léteznek a piacon, egyiknél erősebb a biztonság, mint a másiknál, ugye a Bluetooth-nál a low energy kapcsán sokszor előfordul, hogy ugye minél magasabb a Bluetooth szint, annál gyengébb a biztonság, hiszen a low energy-nél próbálják gyakorlatilag kikapcsolni gyárilag ezt, míg mondjuk a ZWAV, ez egy 868 MHz-en működő kommunikációs szabvány, ott gyakorlatilag a biztonság az egy kiemelt szint, hiszen ezeket épületautomatika rendszereknél használják nagy irodaházakban, kritikus vagy létfontosságú infrastruktúráknál, Tehát ezekre azért ott is odafigyelnek.
Ez is valamilyen szintű előkép az okosításnak, a létfontosságú infrastruktúrának az ipari vezérlőrendszerei, nem?
Így van, tehát ugye rengeteg építkezés van ma is Budapesten, rengeteg, illetve világszerte olyan épületek, amelyek hiper-szuper modernek lesznek, és gyakorlatban ugye az a cél, hogy ezeket az ott létesített IoT rendszereket valamilyen szinten megvédjék, vagy megvédjük. Tehát semmi esetre se szeretnénk azt, hogy valaki besétáljon az utcáról, és mondjuk a fűtés rendszeren keresztül behatoljon az épületbe. Mert például még pár évvel ezelőtt vizsgáltam doktori kutatás során egy otthoni fűtésvezérlő rendszert, és az volt a szenárió, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk egy őrbódéban feltekerjük a fűtést, ezzel kényszerítjük mondjuk az őrt, hogy kinyissa az ajtót vagy az ablakot, és fizikailag bemegyünk ott. Tehát gyakorlatilag ilyen eszkalált támadásokat lehetne kivitelezni ezen keresztül. Vagy például volt jó pár évvel ezelőtt egy komoly eset Amerikában, ahol a baby monitorokat, ezeket a videós baby monitorokat feltörték, vagy legalábbis néhányat, és gyakorlatilag ott élőképbe hozzáfértek a csecsemőkhöz. Itt ugye elindult egy vonal a gyermekpornográfia irányába, illetve a másik, hogy volt eset, ahol elraboltak fizikailag gyerekeket. Tehát itt azért sajnos el lehet menni a negatív irányba is. Sokszor azért oda kell figyelni biztonságtechnikai szakemberként, hogy ne csak a negatívumokról beszéljünk, ennek rengeteg pozitívuma is van.
Tehát nyilván kényelmesebb lesz tőle az életünk, annyi, hogy minden alkalommal meg kell jegyezni, hogy mérlegeljük magunkban azt, hogy mennyire törekszünk a biztonságra, mit vagyunk hajlandóak feladni a biztonságot, tehát egy kockázatértékelést kell magunkban elkészíteni, és mérlegelni kell a biztonsági aspektusát is, és mérlegelni kell azt is, hogy mit kapunk. Persze tényleg nagyon sok pozitív hozadéka lehet ennek az egésznek.
Igen, viszont sajnos, vagy hát nem sajnos, hanem jelenlegi helyzetben az egyszerű átlag otthoni felhasználó nem fogja tudni mérlegelni, hiszen nincs meg hozzá megfelelő szakmai tapasztalata, tudása, nem is érdekli. Azt szeretné, hogy a telefonról kapcsolgassa az izzót a WC-ben. Tehát igazából mi próbálunk abba segíteni, illetve az egész, én azt gondolom, a szakmában mindenki, tehát azért van a kiberhónap, azért vagyunk mi is itt, hogy próbáljuk kicsit az átlag emberhez közelebb vinni az információ, vagy IT biztonságot. Tehát én azt gondolom, hogy ez egészen jó irányba halad, hiszen rengeteg tudatossági képzés van, a cégek is egyre több energiát és pénzt fordítanak arra, hogy a munkavállalókat képezzék. Tehát szerintem az okos otthon is egy olyan irány, ahol már most vannak képzések, ingyenesen vagy akár fizetősen, illetve vannak olyan vállalkozások, akik besegítik az otthoniakat.
Én nekem az a tapasztalatom egyébként, hogy mint régi fejlesztő, aki régebben fejlesztéssel is foglalkozott, nem tudom, foglalkoztál-e fejlesztéssel?
Igen, illetve szoftverbiztonsággal.
Különösen, de igazából az ember úgy kezd el fejleszteni, hogy így nem annyira érdekli ez a security dolog, csináljunk valamit, amit azonnal látványos lesz, csináljunk egy weboldalt, nagyon szép lesz, csináljunk adatbázis lekérdezéseket, stb. És akkor egyszer elolvas egy cikket, vagy a Stack Overflow-n, ahol minden kód gyakorlatilag már egyszer megírtak helyettünk, csak nekünk jól össze kell tudni ezeket ollózni, ezt szokták mondani a fejlesztők. Onnan elkezdünk kód részleteket beollózni a saját kódunkba, és akkor az ember elolvassa figyelmesen a kommenteket. Ugye ez a Stack Overflow, ez úgy működik, hogy feltesz valaki egy kérdést, és akkor arra válaszolnak a segítőkész IT szakemberek. Végül kipipálódik egy válasz, hogy igen, ez egy jó válasz erre a kérdés, és nem csak a jó válasz keresed meg, hanem egy picit alámész, és akkor igen, ez nagyon jó ez az egész. De hogyha ezt a kódrészletet használod, vagy ezt a függvényt hívod meg, tehát így írod meg a kis programodat, akkor az még biztonságos is lesz. És akkor, mikor először az ember ezt elolvas, akkor jobban elkezd belemélyedni ebben az egészben. Ezt az egész történetet azért meséltem el, mert nagyon fontos az, hogy a fejlesztőként, de egyébként felhasználóként is rájöjjünk arra, hogy a security, a biztonság az egy fontos dolog. És valahol el kell jutni addig a szintig, hogy ezzel szembesüljünk, és ezzel elkezdjünk foglalkozni. Tehát fel kell venni az úgynevezett security szemüveget, hogy akkor most én most megpróbálok arra is odafigyelni, és akkor így belemenni ebbe a kis kockázatértékelésbe.
Igen, viszont sajnos sok esetben a SecDev, tehát a Secure Development irány, az nem sok esetben van meg, tehát most nyilván nem szeretnék itt különböző cégek ellen beszélni, viszont rengeteg olyan gyors talpaló, pár hónapos, fél éves programozóképzés van a világban mindenhol, ahol gyakorlatilag mindent megtanítanak, csak a security részét nem, és amikor kiesik egy ilyen iskolából valaki, hogy akkor ő már meg tud írni két függvényt, meg le tud kérdezni a Stack Overflow-ról három darab, meg a GitHub-ról behúzni két darab library-t, akkor jönnek azok, hogy oké, elmaradt a threat modeling, a statikus dinamikus kódteszteken elbukik az alkalmazás, sérülékenység, zero day, tehát igazából itt azt gondolom, hogy mind a két oldalról kell, tehát mind a security, mind pedig a programozói oldalról valahol egy olyan affinitás, hogy valahol találkozzanak, ez a SzegDev.
Így van, ezek mind nagyon fontosak, de vajon biztonságos-e az okosotthon? Tehát ezeket a programozói elveket mennyire tartják be a jelenlegi nagy okosotthon gyártó cégek?
Amikkel mi dolgozunk, ezek kizárólag európai modellek, egyik Lengyelországban, másik Németországban készül, tehát ott is rakják össze, ott kerül rá a kód, nincsen kiszervezve Kínába, Tájföldre, sehova. Alapvetően ugye itt elindult a NIST részéről egy szabványosítás is, illetve azokat a biztonsági protokollokat, amelyek például a Wi-Fi hálózatra, Bluetooth, Z-Wave és egyéb hálózatra vagy protokollra érvényes, azokat próbálják betartani, folyamatosan patchelni a szoftvereket, illetve a firmware-eket az eszközön. Értelemszerűen ez nem minden gyártóra igaz, tehát itt is azért a pár ezer, pár tízezer forintos eszköztől elmehetünk a több milliós rendszerekig. Én azt gondolom, hogy itt minden esetben azt kell megvizsgálnunk, hogy ezeket a rendszereket mi magunk akarjuk összerakni, mint egy egyszerű végfelhasználó, vagy valamilyen szinten megpróbálunk szaksegítséget igénybe venni. Én azt gondolom, hogy az európai rendszerek azok jók, amerikai rendszerek is, de tényleg ez egy olyan kérdés, hogy bárhol ott lehet egy backdoor. Tehát azért az elmúlt években Amerikában is voltak olyan gyártók, akikre pont a helyi szakszolgálatok megkérték, hogy tegyenek backdoort.
Ugye a backdoor az egy olyan dolog, amit vagy szándékosan, vagy véletlenül benne felejtettek a kódba, ugye sokan összeesküvés elmélet, hogyha összeesküvés elmélet tapsatúrról nézünk, akkor sokan azt gondolják, hogy és lehet, hogy van is némi igazuk, hogy szándékosan vannak a kódokban olyan kódrészletek, amik arra irányítják az egész rendszer működését, hogy haza lehessen, vissza lehessen oda menni. Ugye régebben nekem az egy iskola példája a backdoornak, és nagyon idézőjelet mutatok, az a shell-sok sérülékenység volt, nem tudom mennyire emlékszel, az ipari rendszerek alapoperációs rendszerének az egyik paraméterét vagy komponensét érintette, és egy speciális karaktersorozat beküldésével gyakorlatilag be lehetett menni a rendszerbe, ennyire egyszerű volt az egész, és akkor végül kiderült, hogy gyakorlatilag ez azért van benne ez az egész, hogy aki fejlesztette azt a modult 1987-ben, körülbelül, most nem emlékszem már pontosan, de körülbelül ilyen régi ez az egész, hogy véletlenül se tudja magát kizárni a saját rendszeréből, és ezért benne hagyott maga egy ilyen kis kódrészletet, így is belekerülhet ez is egy backdoor, tehát hogy haza tudjon menni, aki csinálta rendszer, de hát sokan azt mondják, hogy sok rendszerben ez szándékosan van benne, meg egyébként lehet backdoorokat keresni a rendszerekbe, akár sérülékenység vizsgálattal.
És ezt bug bounty programnak hívják.
Hát, hogyha ezt valaki legálisan teszi, így akkor van. Az a bug bounty program, igen, hogyha ezt kontrollált körülmények között teszi, tehát az gyakorlatilag a bug bounty az egy szerződés a két fél között, tehát a software gyártó, illetve a hardware gyártó, illetve az etikus hacker között, hogy igen, én megkereshetem ezeket a sérülékenységeket.
Ha nem, akkor veletek találkozik.
Velünk is találkozhat, de azért leginkább a rendőrök azok, akik mint bűncselekmény pörőiként le tudnak erre csapni. Mik a legnagyobb veszélyei ezeknek az okos otthon rendszereknek?
A legegyszerűbb én azt tudom mondani, hogy illetéktelen hozzáférés, tehát például vegyünk egy egyszerű webkamerát, vagy IP kamerát.
Ez egy okos otthon kompatibilis.
Mondjuk így van, egy okos otthon kompatibilis IP kamera, gyakorlatilag UPnP protokollal, ugye ez a plug and play, amikor felcsatlakoztatom a routerre, azonnal kinyit minden portot.
Kattint, kattint, örül,
csak onnantól kezdve valamilyen szinten kívülről hozzá lehet férni a kamerához, különböző szoftverekkel, showdown egyébbel megtalálható lesz előbb-utóbb az internet keresőben, és gyakorlatilag onnantól kezdve rálátnak.
Ez az, amikor kint lóg a neten, ez a security buzzword, hogy kint lóg a neten.
Így van, kint lóg a neten, onnantól kezdve esetleg ránéznek a kameraképre, vagy hogyha sérülékeny a firmware, akkor becsattintják egy botnet hálózatba, és akkor onnan eszkalált DDoS támadásra lehet használni. Tehát gyakorlatilag, vagy mondjuk, hogyha egy hálózati adattáronk, egy NAS-unk van, akkor ugye arról adatokat tudnak leszedni, hogyha nem megfelelően van megcsinálva mondjuk a védelem rajta, vagy esetleg a jelszó, vagy nem használunk VPN-t. Tehát igazából itt rengetegféle, vagy amit említettem a baby monitor kapcsán, fizikai megfigyelésre is használhatják, illetve rengeteg adathoz hozzáférnek, mondjuk hőmérséklet szenzorok. Igazából én ezt úgy fogalmaznám meg, hogy az adat az minden valaki számára biztos, hogy érték lesz, tehát lehet, hogy azt mondjuk, oké, most tudja, hogy 28 fok van a lakásban, tegnap 16 volt, akkor ez mire jó? Hát valakinek biztos.
Ha sok adatunk van, akkor abból meg sok következtetés lehet levonni, ez a big data-nak a lényege. És egyébként ugye volt egy ilyen IT biztonsági tudatosító kampány annak idején, hogy ne tedd ki a Facebookra, ha elmész nyaralni. és gyakorlatilag itt is ki tud derülni egy ilyen okos otthon információ szivárgásból, hogy te éppen nyaralni vagy, mert akkor nyilván a fűtésedet leveszed.
Nem feltétlenül. Most már léteznek olyan megoldások, ezt jelenlét szimulációnak hívjuk, amikor az adott eszközöket egy előre beállított algoritmus alapján, például felhúzza a redőnyt, felkapcsolja a lámpát, beindítja a tévét, elindítja a porszívót, és azt szimulálja a ház, hogy én otthon vagyok. És ezzel a betörővel elhiteti, jó esetben elhiteti, de ugye 100%-os védelem nincsen.
Itt a karácsony, ugye reszkesetek betörőnk első
pontosan,
részében.
Pontosan ugyanez.
A Kevin ezt kézzel csinálta, de működött.
Így van, tehát ezt el lehet hitetni. Nyilván a betörők sem buták, tehát ők is azért már fejlődnek. Vagy például magasabb szintre emelve a biztonságot, hogyha már megtörtént a behatolás, akkor mondjuk elkezdi villogtatni a fényeket, valahogy megpróbálja elüldözni, vagy esetleg rázárja az ajtót, bár itt azért inkább jogi kérdések lennének szerintem, hogy tiltott fogvatartás, vagy nem tudom ennek pontosan mi a jogi megfelelője.
Kiberkutyát ráküldi.
Kiberkutyát, ugye nemrégiben dobta ki az Amazon azt a kis eszközt, amit gyakorlatilag egy kiberkutyának hívhatunk. Segít nekünk tudogatni, hogyha előfizetünk rá.
Mostanában a subscription az üzleti modell, tehát még két dodót kell azért fizetni, hogy ugasson a kutya. Amúgy van egy sima kutyánk, de ugatás az még nem tudom mennyi.
Így van, tehát ráteszem a kis vizemet, vagy a sört, elhozza nekem A-ból B-be, illetve van rajta egy kijelző, tudok vele beszélgetni, tudok rajta skype-olni, de az, hogy házőrző, az plusz nem tudom, x dollár.
Ez azért, ez a fekete öv. Az jutott eszembe, amikor a beszélyekről beszéltél, hogy botnet hálózat részévé teheti, és a világ legnagyobb botnet hálózata, amivel a legnagyobb sávszélességet érték el, az a Mirai botnet volt ezelőtt egy pár évvel, és azokat egyébként IoT eszközökből állították össze, tehát meghekkelték az interneten kint lógó kis
médiaboxokat, IP kamerákat, IP TV-ket.
Így van, meghekkelték őket, és az általunk előfizetett sávszélességet kihasználva tudtak iszonyatos méretű DDoS támadást intézni, tehát szolgáltatás megtalálásos támadást intézni bárki ellen. Ez több tízezer, százezer eszköz is volt. Ezzel egyébként azért érdemes mindig előhozakodni, mert magyar kiberkutatók is ezt egész aktívan vizsgálták, és az NKI is egyébként ennek a felderítésében valamennyire részt vett érintőlegesen. Ennek a felszámolása valamennyire azért magyar szálakhoz is köthető, de egyébként annyit érdemes erről a Mirai botnetről, illetve az általa indítható kiberhullámról beszélni, hogy az akkori állapotok szerint, amikor ez 2018-19-ben ez hot topic volt, akkor a sávszélességet lehetett ledoszolni a Mirai botnettel, hogy a teljes magyar internetet, tehát a BIX-nek a sávszélességét azaz négyszeresen lehetett volna padlóra küldeni, tehát gyakorlatilag bárkinek a sávszélességét a világon be lehetett volna dugítani a Mirai botnettel.
Hát a DNS-nek a szolgáltatás a nyugati parton le is halt, tehát Facebooktól kezdve rengeteg szolgáltatás megállt.
Ezzel azért lehet küzdeni. Nekem az az egyik legnagyobb félelmem az okos otthonnal kapcsolatban, ami szintén veszély is, hogy a legtöbb okos otthon távolról vezérelhető. Méghozzá úgy vezérelhető távolról, hogy egyébként említetted a VPN, tehát a VPN ugye egy olyan szolgáltatás, amivel gyakorlatilag én biztonságos körülmények között a saját hálózatomba be tudok jelentkezni, és anélkül tudom felkapcsolni otthon az égőt, hogy ezt a VPN-t, ezt a biztonságos kommunikációt a lakás is köztem, a távoli én köztem kialakítsam, ezt felépíteném. És nekem inkább ez az egyik ijesztő dolog, amikor ilyen okos otthonokat nézegetek, hogy akkor gyakorlatilag, hogyha én architekt szemmel nézem ezt az egészet, akkor az azt jelenti, hogy én egy külső szervert használok, én neki elküldök egy információt, hogy légy szíves, kapcsold fel a villanyt, ez nem tudom hol van, valami datacenterben van, akárhol a világon, és a datacenterben lévő szerver adja ki az utasítást az én lámpámnak, hogy akkor kapcsolódjon fel. Ezt jól sejtem, hogy akkor ezt nem állok messze a valóságtól?
Nem állsz messze, viszont vannak szigetüzemrendszerek, megnyugtatlak vele.
Ez nagyon jó hír, nagyon jó hír, de egyébként a rendszerek többsége így működik, ahogy
így van, tehát gyakorlatilag van egy központ, ami az adott szolgáltatónak a cloud szerverével kommunikál, illetve az én mobil alkalmazásommal, tehát amit én a mobil appon kiadok utasítást, az elmegy az ő szerverére, onnan pedig elmegy a lakásomba.
Ez ugye alapvetően nagyon kényelmes és jó dolog, csak ugye aki a GDPR korában azért több olyan emberre jön rá a száraz vízketés, aki nem szereti az adatait kiadni harmadik félnek, és ő azért elősen megfontolja, hogy használjon-e ilyen jellegű megoldásokat, de akkor ezek szerint erre is van megoldás, tehát vannak olyan szigetüzemű rendszerek, akik az adatunkat nem küldik ki, magamnak van egy kis központi rendszerem otthon, gyakorlatilag egy kis mini számítógép, és akkor oda be tudok menni, és akkor ott fut egy keretrendszer, gondolom, és akkor ott tudok mindent vezérelni?
Igen, tehát gyakorlatilag vannak olyan gyártók, illetve saját magamnak ez do it yourself-ben is össze lehet rakni, hogy, ahogy mondtad, van egy kis szerverem, vagy van egy központi egység, és azt a lokál wifi-n, vagy lokál hálózaton tudom menedzselni, le tudom tiltani azt, hogy kimenjen az internetre, nem kell neki, kivéve, hogyha mondjuk szoftver, vagy firmware update-et szeretnék letölteni, tehát patch-elni szeretném, ahhoz ugye kell kell valamilyen internet hozzáférés, de alapvetően ezeknél a rendszereknél, hogyha elmegy az internet, akkor is működnek, tehát föl fogom tudni kapcsolni a lámpát.
Ez mondjuk azért elég jó hír. Tehát ez ilyen gyakorlatilag ilyen on-premise okos otthonnak.
Igen, gyakorlatilag igen.
Magunknak összetákolhatjuk, összerakhatjuk, de professzionális segítséggel talán egy kicsit kevesebb munkával is lehet szép ilyen rendszereket építeni. Oké, hát te gondolom már egy pár ilyen okos otthon rendszert építettél, ismered a piacot, nagyjából nyomon követed ezeket a dolgokat. Volt-e valami olyasmi jellegű sérülékenység, data leak ezekkel a rendszerekkel kapcsolatban, akár a közel, akár a távoli jövőben, amikkel lehetett találkozni, esetleg átütötte a mainstream sajtó küszöbét is. Mikor az első 2-3 ilyen információszivárgás megtörtént a világban, akkor így mindenki így felkapta a fejét. És akkor úristen, kiszivárgott, nem tudom, mondtak egy számot, 1 millió jelszó, kiszivárgott, nem tudom hány felhasználó név. És akkor igazából most már 2 hetente, havonta van egy ilyen nagyobb data leak, és most már az emberek kezdenek erre egy picit immunisak lenni, de talán az okos otthonokban olyan adatok szaladgálhatnak, mikor voltam otthon, mikor mentem el, hány fok volt, stb., ami nagyobb mennyiségű adat is lehet akár. Ilyen jellegű információszivárgásról tudunk?
Most hirtelen, ami eszembe jut, néhány évvel ezelőtt a Honeywellnél volt data leak, bár inkább azt mondom, hogy sérülékenység. Ugye ők egy amerikai gyártó, viszont azóta rengeteg pénzt és energiát fektetnek a security-re, tehát ők azért tanultak belőle. Most egy hirtelen nem jut eszembe, hogy mi lehetett a közelmúltban. Inkább közösségi média oldalakról hallunk ugye minden napokban. Okos otthonrendszerekről talán az IKEA-ban árult eszköznél valamelyik izzónál volt probléma néhány évvel ezelőtt, hogy meg tudták hackelni, és gyakorlatilag azon keresztül hozzáfértek az otthoni hálózathoz.
Ez egyébként alapvetően jó hír, amit most mondtál, mert ez azt jelenti, hogy olyan nagy mainstream probléma még ezekkel a rendszerekkel nem
még.
Volt, pedig egyébként az elterjedtségük azért már talán azon a szinten áll, hogy azért most már az ingerküszöböt átütni, hogyha egy ilyen nagyobb leak, vagy valamilyen nagyobb sérülékenység történne.
Jövőkutatók, illetve az okosotthon kutatók több 100 milliós okosotthon számot jósolnak az elkövetkezendő 10-20 évben.
És egyébként most hol járunk szerinted?
Én azt gondolom, hogy ezt attól függ, hogy hogyan definiáljuk az okosotthon. Tehát okosotthonnak hívom-e azt, hogy neked otthon van egy robot vagy okos porszívod. Tehát, hogy szerintem az igazán okosotthon, ami tényleg mesterséges intelligenciával párosult, látja azt, hogy fölkelek, indítja a kávéfőzőt, nem programozottan, nem általam vezérelt, ez azért még egy néhány év. Viszont szerintem több tízezres nagyság, ahol már található egy Philips okos izzó, egy robotporszívó, egy okos tévé, szerintem ennek a száma exponenciálisan nő.
Igen, hát egyre kényelmesebb, egyre elterjedtebb, ezeknek az ára is csökken. Egy kis gyakorlati tanácsot esetleg azt gondolom, hogy próbáljuk meg adni a kedves hallgatóknak, hogy mire kell figyelni, amikor ilyen okos otthon terméket választunk, vagy amikor egy okos otthon rendszer mellett próbáljuk letenni a garast. Van-e esetleg biztonsági jellegű különbség a nagyobb protokollok kapcsán, vagy esetleg a mobil applikációk kapcsán?
Én azt gondolom, hogy a legelső és legfontosabb kérdés, hogy szükségünk van erre.
Mit adunk azért, hogy egy ilyenünk legyen?
Egyrészt meg, hogy ne csak azért legyen, mert a haveromnak is van, de ha ezen túl lendültünk, én azt gondolom, hogy mindenképpen azt kell megnézni, hogy milyen forrásból van. Jó esetben azért a különböző áruházakban megtalálható eszközök viszonylag jól működnek. Próbáljunk meg ne Kínából pár dollárért berendelni, hiszen, ahogy korábban említettem, ott rengeteg sérülékenység lehet bennük, vagy hiányzik a biztonsági chip.
A biztonsági kérdés is nagyon fontos, de egyébként ezek a nagyon olcsó eszközöknek az is lehet egyébként a veszély, hogy az embernek az egésztől elveszik a kedvét.
Egyrészt elveszi, másrészt nem működik. Tehát most megveszek, mit tudom én, 3 dollárért egy világítás vezérlő aktort, mert ezt hívjuk így, és holnap tönkre megy, vagy zárlatot okoz, leég a fél lakás, akkor gyakorlatilag elmegy a kedvem, plusz károm keletkezik, tehát azért itt ilyen másodlagos dolgokkal is érdemes számolni, plusz ugye nagyon nagy jelenlét van Magyarországon is például a do it yourself kategóriának, tehát rengeteg olyan csoport van itthon is, ahol olyan mérhetetlenül nagy tudás halmazódott össze annak érdekében, hogy do it yourself, hogy magamnak készít el, hogy biztonságtechnikai, illetve okosotthon szakembereket megszégyenítően azért van itthon tudás, és ez nagyon jó ezt olvasni, de nyilván ugye itt a következő lépés, hogyha azt mondjuk, hogy szeretnénk, mi nem értünk hozzá, nem akarunk híreket olvasni, nem akarunk tájékozódni, akkor kerestünk el egy olyan céget, vállalkozót, szakembert, aki nekünk segít megtervezni, illetve kivitelezni, és a legfontosabb ezt követően frissíteni és üzemeltetni a rendszert, hiszen ezeket a rendszereket üzemeltetni kell. Ez olyan, mint egy riasztó rendszer, vagy egy kamera rendszer, nem elég oda lerakni, ott folyamatosan a firmware-t, szoftvert frissen kell tartani, hiszen a korábbi említett példák alapján rengeteg támadásnak lehetünk kitéve, hiszen hogyha kikerül ugye kilóg a netre, hogyha visszatérünk ehhez a fogalomhoz, akkor az nekünk probléma lehet.
Hogy állnak ezek az eszközök a titkosítással? Akár bármilyen fonton, tehát akár a szerver, tehát hogyha cloudban tárolt adatok, a felhőben tárolt adatok szerver kommunikációjával, akár a belső hálózaton?
Alapvetően az összes kommunikáció az SSL titkosított HTTPS csatornán kommunikál.
Tehát használják a szabványt gyakorlatilag.
Így van, tehát használják a szabványt, ez egy
nagyon
pozitív
jó dolog, legalább eddig a szintig el tudtunk jutni.
Amit én vizsgáltam pár évvel ezelőtt, az egy, ahogy említettem, az egy Honeywell fűtésvezérlő rendszer. Gyakorlatilag egy közbeékeledéses támadást próbáltam imitálni, ugye a szolgáltató, pontosabban az eszközöm és a szolgáltatás, cloud szolgáltatás közé beálltam, és megpróbáltam monitorozni az ottani forgalmat. Amint ő érzékelte, hogy itt valami probléma van, egy DNS eltérés, illetve nem megfelelő a CERT, azonnal levágta magát. Tehát én azt tudom mondani, hogy az általam vizsgált eszközöknél azért szerencsére már van egy olyan beépített védelem, hogyha valami ilyet érzékel, akkor ő azt mondja, hogy oké, nincs tovább, nem működünk. De azért itt rengeteg olyan szakember van még a szakmában, aki kifejezetten ezekkel foglalkozik. Én maga a sérülékenység vizsgálati részével kevesebbet foglalkozom, inkább az architekturális tervezés üzemeltetés, amiért felelek.
Ugye mondtad, hogy on-premise is lehetséges ilyen eszközöket telepíteni. Ezek milyen módon tárolják az adatokat? Ezek mögött adatbázisok vannak, vagy fájban tárolják az adatot, ezek titkosítva vannak?
Beszéljünk mondjuk egy gyártóról, akikkel mi dolgozunk, ők gyakorlatilag az eszközön, tehát a központi egységen tárolják. Az, hogy most hogyan néz ki annak az adatstruktúrája, erről nem tudok nyilatkozni, viszont januárban erre tudok választ adni, mert fel fogjuk gyakorlatilag megpróbáljuk megtörni az eszközt, feltérképezni azt, hogy valóban azt nyújtja, amit ígérnek. Do-it-yourself megoldásoknál például egy Home Assistant, amit fölteszek open source, hogy gyakorlatilag felépül egy adatbázis, megvan a megfelelő titkosítás hozzá, tehát azért ebben előre járnak, vagy előrébb járnak azért a gyártók szerencsére.
Ezek mind nagyon jó hírek, amiket most mondasz, tehát igazából nem olyan rossz a helyzet, mint ahogy az ember az IoT eszközök világából megszokta. Ez tényleg nagyon jó. Mondjuk ez egyébként sokat segít a szférának az, hogy itt elég komoly gyártók, elég komoly mennyiségű pénzt tettek ezek mögé, az eszközök mögé, és azért itt említetted korábban egy data leaket, hogy kiszivárgott az adat, és utána sokkal jobban odafigyeltek az IT security-re. Tehát ezért itt a reputációs veszteségtől azért eléggé félnek ezek szerint ezek a gyártók, és egyébként ez egy elég komoly nyomás. Tehát, hogyha a szabályozói nyomás, illetve a jogszabályi környezetnek a nyomása nem nehezítik rájuk, mert nem kötelező ezekkel az eszközökkel bármit is kezdeni, akkor is ez a piaci nyomás ez azért tud, hála Istennek, ilyen jellegű pozitív hozadékokat is hozni. Tanúsítás. Mostanában ugye egyre jobban feljövő téma a kibertanúsítás témaköre. Mi is foglalkoztunk itt ebben a podcastben a kibertanúsítással, tehát jönnek a kiber megbízható termékek, van rá pecsét, van a dobozon egy pecsét, hogy egyébként ez biztonságos. Ugye nagyon sok terméken mostanában előszeretettel tesznek olyan jellegű jelöléseket, hogy ez zöld. Mert most fontos az, hogy nem az a fontos, hogy a termékünk zöld legyen, hanem az a fontos, hogy a termékünkről azt gondolják, hogy ez a zöld. És ezt megpróbálják láttatni. Ugyanez a zöld, illetve ez a tanúsító, hogy mi biztonságosak vagyunk, ez megjelent az okos otthon gyártóknak a repertoáriában is?
Igen, viszont azért nem tudom, láttad ezt a képet, ahol ki volt írva, hogy zöld autók parkolhatnak itt egyedül, és beállt egy zöld Lamborghini. Tehát igazából itt a kérdés az megint az, hogy mit tudunk tanúsítani. Tehát ha azt mondjuk, hogy ebben a formában, amikor ezt kiadtuk ezzel a szoftverrel, ezzel a hardverrel, ezzel a setuppal, ez biztonságos, de mi majd, ha jön egy következő firmware, akkor újra kell tanúsítani? És azt gondolom, hogy ez egy nagyon nehéz kérdés. Pont pár hete voltunk a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen egy beszélgetésen erről, hogyan is lehetne ezeket tanúsítani, hiszen a tanúsítvány valamilyen szempontból, vagy ott maga a tanúsítási folyam megváltozik, ha frissítem a firmware-t. Tehát azért szerintem az kivitelezhetetlen lesz, hogy több millió vagy milliárd IoT eszközt folyamatosan tanúsítsanak, főleg az otthonainkban. Én azt gondolom, illetve a doktorimban ezzel is foglalkozom, hogy hogyan lehetne egy olyan keretrendszert, hogyan lehetne egy olyan jogosultsági rendszert kialakítani, hogy mondjuk kitervezhessen, kiüzemeltethessen okos otthont üzletszerűen. Tehát nyilván itt ez ugyanolyan dolog, hogy bárki megszerelheti otthon az elektromos rendszert, rendszerét, de ugye, hogyha bármi gond van, akkor ugye nem fizet a biztosító, esetleg megráz minket, akkor élete össze nem egyeztethető körülmények állhatnak fenn. Ugyanez az okos otthonnál, tehát ezek informatikai rendszerek, általában ma még a villanyszerelők telepítik ezeket, viszont náluk ugye nem feltétlenül van meg az informatikai tudás, be tudja kötni, esetleg három gombot megnyom, akkor összeszinkronizál a rendszer, de ennyi. És ezen nyilván nem az a probléma, hogy ő nem ért hozzá, mert nem az ő feladata, viszont mindenképpen akkor azt ebből az irányba kell elmenni, hogy ki lehet az a certified okos otthon telepítő szakember cég, aki ilyeneket felelősséggel otthonra lerak nálunk.
Igazából én ezt a kibertanúsítást a Pentest sérülékenységvizsgálati vonalhoz tudnám így hasonlítani, és ott is mindig elmondják, akárhány ilyen sérülékenységvizsgálati riportot elolvas az ember, tényleg bármilyen cégtől, akár a kibervédelmi intézet, akár egy külsős cég Pentest riportját, sérülékenységvizsgálati riportját elolvassa, akkor jó eséllyel nagyon komoly betűkkel, nagyon nagy betűkkel ki lesz odaírva, hogy ez gyakorlatilag egy pillanatfelvétel. Tehát ez arról az állapotról szól, ami akkor előállt, amikor ezt a sérülékenységvizsgálatot végeztük, ugyanez a probléma nyilván a kibertanúsítással is. És ugye folyamatosan igazából a gyártokon is komoly nyomás van, még talán komolyabb nyomás van, mint a nagyobb rendszerek esetén, tehát a nagy magyar rendszerek, az adórendszer, az Európai Uniós pályázati rendszer, azokat sokkal kevésbé gyakran frissítik, ritkábban jön hozzájuk talán új verzió, mint egy okos otthon rendszer, ez ahol nyilván ezeket a hardvereket, tehát magukat az eszközöket kapacitásba, memóriába egy kicsit fölé tervezik, hogy esetleg az új funkciók a későbbiekben be tudjanak jönni, és akkor további műveletek elvégzésére is alkalmasak lehessenek, bejöhessenek a még modernebb, a kicsit ilyen mesterséges intelligenciára hasonlító, vagy olyan jellegű triggerek is ezekben a rendszerekben. Tehát ez igazából nem egyszerű, igazából akár naponta, hetente is kijöhetnek ilyen firmware-frissítések, ezt nyilván nem egyszerű lekövetni. Viszont ugye régebben mindig azzal kezdtük, megint a régi időkhöz tudunk visszajutni, és te is biztos tartottál ilyen IT-biztonsági szemléletformáló előadásokat akár az egyetemen itt-ott, és régebben ugye mindig elmondtuk azt ezeken a szemléletformáló beszélgetéseken, hogy tartsd napra készen a böngésződet. Az nagyon fontos, hogy a böngésződ napra készen legyen tartva, tartsd napra készen az operációs rendszeredet. Ezt most már azért nem mondjuk el, mert ugye persze megemlítjük, hogy erre érdemes figyelni, de gyakorlatilag nagyobb erőfeszítést kell beletennünk egy frissen telepített böngésző nem frissen tartásába, mint abban, hogy frissen tartsuk, mert ezek alapértelmezetten frissen tartják magukat. Tehát, hogyha a nagy böngészők közül kijön egy böngészőnek egy új verzió, akkor szépen fel fog az új verzió települni, és hogyha az egy nagy sérülékenységet orvosol, akkor gyakorlatilag egy-két napon belül minden eszköz lefrissül. Vannak olyan mobilgyártók, akik erre szintén nagyobb hangsúlyt fektetnek, de most már a Windowsnál is gyakorlatilag elég ott picit még azért manuálisabb a dolog, de azért folyamatosan egy nyomást helyez ránk a Windows rendszer, hogy bizony frissíteni kéne őtet magát, mert hogy egyébként sérülékeny is lehetek. Ugyanez a tendencia megfigyelhető az okos otthon eszközöknél is, hogy ezek a security update-ek ezek rendszeresen jelentkeznek, viszonylag gyorsan, és maguktól tudnak akár települni?
Azt tudom erre választani, hogy igen, viszont egy mondattal még hogy kanyarodjak vissza. 2-3 vagy 4 éve volt egy kutatásunk, közel 1000 fős mintát tudtunk alapul venni, hogy ki milyen sűrűn frissíti az eszközeit, illetve milyen sűrűn változtat jelszót. És igazából abból nagyon-nagyon negatív irányba ment el sajnos a kutatás, mert azt láttuk, hogy ilyen kérdések voltak, hogy az oprendszert, a telefont, a routert, stb. Mikor változtatják meg a jelszót, a frissítenek. Ott azért sajnos az emberek nagy része ezzel nem foglalkozik, és igazából ezzel nem is kell, hogy foglalkozzon, hiszen egy átlag ember nem fog nekiállni routert frissíteni. Csak itt visszakanyarodva az IoT eszközhöz, a gyártók is pontosan így vannak vele, hogy nem fog nekiállni a hozzá nem értő egyszerű felhasználó frissíteni, ezért ugye folyamatosan öntik rá a frissítést. Viszont azért itt azt meg kell azt a pillanatot ragadni, hogy az okos otthon rendszereknél mi egy összetett hálózatról beszélünk, hogyha van esetleg egy rossz sora a frissítésben, akkor gyakorlatilag összeomolhat úgy a hálózat, hogy nem tudom vezérelni ezt meg azt. Hiszen nézzük csak meg, amikor egy gyártó kiad mondjuk egy okostelefonra, mondjuk egy Apple frissítést, akkor simán lehet, hogy a legelső fő verzióban rengeteg bug lesz, rengeteg lehet, hogy sérülékenység is lesz benne, nem direkt, hanem véletlen.
Igen, elég jellemző dolog, amit most mondasz, hogy kijön egy nagy fő verziója egy bizonyos operációs rendszernek, és akkor már legalább 3 fő verziónál fordult elő, hogy gyorsan merült a telefon. telefon, és utána hirtelen kijött a 0.1-es verzió, és ott meg hirtelen már nem merült olyan gyorsan.
Igen, tehát gyakorlatilag, hogyha ez előfordul mondjuk egy okos otthonnál, ahol azt mondom, hogy tényleg az összes létező minden le van okosítva, a redőny, a világítás, a fűnyíró, a minden, és kijön egy ilyen bugos verzió, és akkor onnantól kezdve nem nyírja a füvet, vagy nem tudom fölkapcsolni a lámpát, azért az eléggé nagy probléma, hiszen a mindennapi életünket befolyásolja. Én azt tudom mondani, hogy amivel én eddig találkoztam, ott rengeteg QA-teszten, quality assurance, illetve egyéb beta teszteken fut a rendszer végig, tehát ott bevonják a certified telepítőket, és rajtuk keresztül végig fut a szoftverteszt, tehát ott bevonják kvázi az ügyfeleket, ugyanúgy, mint a bármelyik telefonnál le lehet tölteni a bétát. Ők azért fektetnek abba hangsúlyt, hogy ne jöjjön elő, de nyilván bármikor előjöhet. Én azt mondom, hogy próbálnak sűrűn frissíteni.
Ez megint szintén egy nagyon jó hír. Csupa jó híreket hozol egyébként az okos otthonok IT security-áról, tehát egy picit én azt érzem, hogy és erősíts meg, légy szívesebben, vagy cáfolj meg, ha esetleg nem nincs igazam. Tehát én azt érzem egy picit, hogy itt az IoT, az okos otthon IoT eszközöknél azért jobb a helyzet, mint egy átlagos IoT piacon.
Én azt gondolom, hogy itt is megtalálható rengeteg probléma, tehát ahogy a sérülékeny kamerákról beszéltünk, okos bármiről, azért próbáltam ugye nem a rossz dolgokat összefoglalni, nyilván itt is találhatóak sérülékeny eszközök a piacon, rossz rendszerek, gyenge rendszerek, de én azt gondolom, hogy ha tényleg megpróbálunk arra odafigyelni, hogy mit választunk, vagy minimálisan utána nézünk, tehát hogy nem feltétlenül kell egy nagyon drága céget, szakembert megkeresni, de legalább, hogyha arra veszi az ember a fáradtságot, hogy utána néz a híreknek, vagy hogy megnézi azt, hogy milyen sűrűn jön ki rá frissítés, vagy mit írnak alól a Redditen, én azt gondolom, hogy ez már egy nagyon jó biztonságtudatossági lépés lehet a felhasználó részéről.
Picit bele is karcoltunk a következő kérdésembe, ami arról szól, hogy milyen alapvető tanácsokat lehet adni a felhasználóknak az eszközök védelmi szintjének a megerősítése érdekében. Tehát ezt így mi szakemberek hardenize-nak mondjuk. Tehát, hogy milyen olyan beállításokkal lehet általában fokozni ezeknek a rendszereknek a biztonságát.
Én ott kezdeném az első lépésből, hogy amit az előbb is mondtam, hogy nekem erre van szükségem, vagy nincs. Hiszen, hogyha nincs, akkor az egy nagyon szuper...
Az egy nagyon jó biztonság.
Az a legbiztonságosabb, ha nincs. De nem, tehát én azt gondolom, hogy mielőtt kiválasztok egy gyártót, tényleg próbáljunk meg tájékozódni, kérdezünk meg egy barátot, szerintem mindenkinek van legalább egy IT-s ismerőse. Olvassunk fórumokat, olvassunk leírást, lehetőleg ne a gyártó, illetve ne a forgalmazónak a hiper-szuper leírását, az öt csillagát nézzük, vegyük alapul. Persze az nem mindig marketingfogás, de ettől függetlenül tájékozódjunk, próbáljunk meg híreket olvasni, hogy volt-e ezzel az eszközzel, vagy gyártóval, vagy bármivel kapcsolatban sérülékenység, probléma, és ezt követően én azt gondolom, hogy érdemes felkeresni olyan szakembert vagy cégeket, akik komolyabb rendszerekkel foglalkoznak, vagy olyan komolyabb szinten foglalkoznak ezzel. Ugye értelemszerűen ez is attól függ, hogy mit szeretnénk. Tehát, hogyha egy teljes most épülő házat szeretnénk felokosítani, akkor valószínűleg hosszabb távon olcsóbb azt mondani, hogy a nulladik pillanattól megbízunk egy céget, aki odavisz egy komplett rendszert, be tudjuk integrálni a nem tudom, XY okos fűnyírót, okos porszívót.
Vállal rá egy X garanciát.
Így van, vállal rá egy garanciát, kijön fél évente, évente ránéz, frissíti az adott eszközöket, és nem az van, hogy elkezdem a innen-onnan 16 féle gyártót összevásárolni, lesz 8 darab alkalmazásom, amiről vezérlem, a végén azt mondom, hogy nem kell ez nekem, és kidobtam több millió forintot.
Általában a műsorainkat egy IT biztonsági tipp rovattal szoktunk zárni, ez most gyakorlatilag egy ilyen összefoglalója lenne ennek az eddigi adásnak, persze nyilván jutnak eszünkbe újabb dolgok is. Tehát igazából az IT biztonsági tippünk arról szólna, hogy milyen biztonsági körülményekre kell odafigyelni az okos otthon vásárlása, üzemeltetése kapcsán. Ugye nagyon fontos az, hogyha van egy otthoni hálózatunk, akkor azt olyan módon alakítsuk ki, hogy az otthoni eszközöket valamilyen módon szeparáljuk el a többi eszközünktől, vagy esetleg a vendég wifi-től, vagy saját magunktól is egyébként, tehát amin a telefonunkat használjuk, ezektől azért szeparáljuk el ezeket a rendszereket. Továbbá nem tudom, hogy például jelent-e külön biztonsági kockázatot a vezeték nélküli IoT eszköz, vagy a vezeték nélküli okos otthon eszközök, vagy inkább ott is a vezetékes irányban szól a security.
Ezt én onnan fordítanám meg ezt a dolgot, hogy mi mennyire vagyunk veszélyben, mennyire vagyunk mondjuk kifejezetten célpontok. De ugye általában például ennél a botnetes korábbi IoT támadásnál ugye nem voltak konkrét célpontok, hogy te vagy én vagy az XY, hanem gyakorlatilag...
Lövöldöztek körbe-körbe,
hát ha lesz valami, és gyakorlatilag én azt tudom mondani, hogy mind a kettő egy jól működő rendszer, mind a kettő, vagy mint ugye vezeték nélküli, de fel kell rá készülni. Például Wi-Fi-nél érdemes csökkenteni a Wi-Fi-nek a hatótávját, ugye a signal strength-et lejjebb venni, hogy ne menjen mondjuk a lakás vagy házon kívülre a jel. Például azt, hogy ne legyen kereshető a neten, megszüntetni azt a kapcsolatot, ami ugye gyakorlatilag bárki számára hozzáférhetővé teszi ezt az eszközt. Ugye sok esetben nem is tudunk róla, hogy ő nyitott egy portot, mert a routeremben van kapcsolva ez a UPnP plug and play. Gyakorlatilag ezekre érdemes odafigyelni, tűzfal beállításokat úgy megválasztani, hogy mi az a ki- és bejövő kommunikáció, amit meg tudunk szűrni. Tehát igazából nagyjából azt tudom mondani, VPN, amiről volt korábban szó.
Próbáljunk meg VPN kapcsolattal hazabeszélni.
Ez egy olyan dolog, hogy ott van mondjuk bármelyik okostelefon, kettő okostelefongyártónak a home vezérlő rendszere, azt se fogom tudni megkerülni VPN-nel. Tehát gyakorlatilag ő mindenképpen haza fog szólni a saját szolgáltatójához, és onnan fogja levezérelni. Tehát, hogy ezt a részt nem fogom tudni tanelesíteni.
Tehát, ezt a kényelmet meg akarjuk szerezni magunknak, akkor a VPN biztonságával nem biztos, hogy tudunk élni.
Ahogy korábban beszéltünk róla, ez nem direkt. Tehát nem a telefonom és a lakásom között, hanem a telefonom, az ő felhőjük és az én lakásom közötti kommunikáció. Tehát gyakorlatilag én az ő felhőjük felé kéne tuneleznem, ami ugye nem
kivitelezhető, így van. Amit még egyébként mondtunk, de ismételjük meg, próbáljuk meg folyamatosan frissen tartani a szoftvereket, illetve folyamatosan a firmware-eket is próbáljuk meg update-elni, hogyha kifejezetten akkor, hogyha olyan biztonsági javítást eszközölnek az eszközünkben, ami egy sérülékenységet javít ki. Illetőleg nagyon fontos a tájékozódás, ezt többször is visszatértünk erre, de akkor harmadjára is visszakanyarodunk erre. Tehát nagyon fontos, hogy mielőtt ilyen eszközt vásárolunk, illetve hogyha ilyen eszközt birtokunk, azért próbáljunk meg nyitott szemmel járni a világban, és hogyha azzal kapcsolatban valami információhoz jutunk, ami annak a biztonsági aspektusára világít rá, akkor ezt a gyártó tanácsainak megfelelően érdemes eljárni.
Talán még a frissítés kapcsán annyi, hogy érdemes bekapcsolni az automatikus frissítést, viszont ugye itt azt a terhet is a vállunkra veszik, ha esetleg az a verzióban van egy bug, vagy egy sérülékenység, akkor azt is letöltjük. Viszont elképzelhető, hogy valamit javít. Tehát, hogy, de ez ugyanúgy igaz bármire. Tehát okostelefontól kezdve a tévén át a laptopig, vagy bármeddig. Tehát igazából mérlegelnünk kell azt, hogy lehet, hogy funkcióvesztéssel jár egy bug, vagy magunkra veszünk még egy sérülékenységet.
És ami nagyon fontos egyébként, hogy lehet nekünk a világ legcsillivillibb, hiper-szuperebb zára, hogyha a kulcsot elhagytuk. Itt is ugyanez igaz, hogy vigyázzunk azokra az eszközökre, amikkel az okos otthonunkat vezéreljük, illetve az okos otthonunknak a közreműködő eszközeire érdemes vigyázni. Hogyha ezeket meg tudjuk tenni, meg tudjuk fogadni ezeket a tanácsokat, akkor nyilván nem vagyunk minden veszélytől elhárítva, de azért tettünk a saját kiberbiztonságunkért.
Igen, bár mondjuk erre a mondatodra az jutott eszembe, hogy pont az okos zárról beszélgettünk, ujjnyomat azonosítás, hogy ne hagyjuk el az ujjunkat. Igazából ugyanezt, tehát hogyha az eszközök...
Az arcunkat,
az arcunk, ne hagyjuk el az arcunkat. Igen, amúgy ez is egy érdekes kérdés, bár nem szorosan csatlakozik. Tehát én például mondjuk egy ujjnyomat azonosítós okostelefon vagy számítógéphez mind a két kezemről fölveszek olyan ujjakat, amiket nem használok, mondjuk a kis ujjamat nem, mert hogyha tényleg megvágom, vagy bármi történik, akkor az lenni, hogy kizárjam magam. És ez okos zára is igaz.
Nem tudunk hazamenni, az azért eléggé kellemetlen. Igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és hogy megosztottad velünk ezeket a tapasztalataidat, illetőleg beszélgettünk egy kicsit erről az okos otthon témáról, ami mostanában ugye elég forró téma. Mindenki ilyen okos otthon szeretne magának. Azt arra tudjuk biztatni a hallgatókat, hogy ezt először gondolják végig, és először tájékozódjanak, és utána fogjanak bele ebbe az egészbe. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltál velünk. Hackermentes szép napot kíván mindenkinek a kibertérből. Barna és Tamás, pecseljetek sokat!
Köszönöm szépen, és sziasztok!
Te is mondtad kibertámadás, és iratkozz fel a podcastünkre!